Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sorsfordító év volt 2025, jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon közvetített évvégi interjújában. A miniszterelnök azt mondta, először fordult elő, hogy Amerika és Európa egy stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Amerika békét akar, míg Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból, vagy csatlakozik Brüsszelhez, tette hozzá a kormányfő. Arról is beszélt, 2025-öt az áttörés évének gondolta, amikor a háború után béke következik, újra lendületet vehet a gazdaság, de nem így történt. Orbán Viktor megemlítette, hogy miközben nyugaton hadigazdálkodásra állnak át, adót emelnek, a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, Magyarországon a békegazdaság útvonalán haladunk, a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázásával, az édesanyák élethosszígtartó adómentességével, a 14. havi nyugdíjjal, a 11%-os minimálbéremeléssel, a kisvállalkozók számára adott adócsökkentésekkel, valamint az első otthon teremtési programmal, sorolta. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a Költségvetési Tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítani az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszaálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. Sólyog Tamás köztársasági elnök Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új évet a közmédia csatornáin éjfél után. Együtt fejezik ki jó kívánságaikat a 2026-os évre a magyar családoknak, közösségeknek és az egész nemzetnek, és hívják fel a figyelmet az összetartozás erejére, tudatta az MT. A magyar kormány jóváhagyta a magyar-osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését, derül ki a magyar közlönyből. A változások célja a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködés korszerűsítése és a határátkelő helyek listájának pontosítása. A módosítások jogi forgatókönyveket biztosítanak az ideglenes határellenőrzések esetére, például Schengen szabályok szerinti visszaállításkor. Az intézkedés előzménye a 2014-es együttműködési megállapodás és a gyakorlatban tapasztalt ideglenes átkelőhely lezárások indokolták a frissítést. Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő a főváros bizonytalan pénzügyi helyzetével indokolta a döntést. Karácsony Gergely főpolgármester a történteket a Budapest ellenes kormányzati politika következményének tartja. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót vesz el Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert, az indítóegységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanó fejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon. Ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. És munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a belarusz határ közelében találhatók. A hadsereg közlése szerint a hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el a védelmi vonal előkészítésének részeként. Végül az időjárásról. Reggel még zömmel erősen felhős lesz az ég, gyenge havazással, hószálingózással, aztán szakadozik majd a felhőzet, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet hajnalban -8, -7, napközben aztán +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a Kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, Kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi 2. Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a 2. Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a 2mas.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban karácsonyi olvasmányajánlóval várjuk Önöket, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Márti, ezen a héten milyen olvasmányajánlót hoztál a hallgatóinknak? Ez egy különleges adás, hiszen karácsonyi olvasmánylistával érkeztél ide hozzánk, és ahogy már megszokhattuk, ennek a különlegessége talán abból is adódik, hogy nem kifejezetten egy hosszú terjedelmes regényt hoztál, hanem itt gyakorlatilag ez egy bombon. És hogy miért is mondom ezt, azt mindjárt elmondod, lehet belőle csemegézni.
Igen, most 2 kötetet hoztam, mind a 2 karácsonyhoz kapcsolódó, hiszen ez a műsor egy ilyen karácsonyi adás is lesz egyben, és 2 novellás kötetet hoztam. Az egyik az a Régi idők karácsonya címet viseli, másik pedig a Karácsonyi fényeket. A Karácsonyi fények az egy magyar író karácsonyi elbeszéléseinek a válogatása. A Lazi könyvkiadónál jelent meg 2023-ban. A másik, a Régi idők karácsonya, a szintén egy novella válogatás. Abban nem csak magyar, hanem nagyon sok világirodalmi klasszikus szerzőnek is a karácsonyi novelláinak a válogatása van, ami pedig az Athénaum kiadónál jelent meg.
És valóban a bombon arra utalt, amit mondtam, hogy ez egy novellás kötet, egy válogatás, tehát gyakorlatilag a legszebb karácsonyi történeteket válogatták most ide, legkedvesebbeket nyilván a szerkesztő szubjektív nézete alapján. Hogy erre a 2 kötetre esett a választásod az idei évben, hogy ezeket hozod a hallgatóknak? Hogyan talált meg téged ez a 2 könyv?
Alapvetően számomra ezek új könyvek, a közelmúltban olvastam őket, pont azért olvastam, most erről tudjunk beszélgetni. Lehet, hogyha most nem készítettünk volna egy ilyen beszélgetést, akkor az egyik kötetet csak mondjuk jövő héten olvastam volna. De azért választottam ezt a 2-t, egy az, hogy új, másrészt nagyon tudom ajánlani karácsonyra, akár karácsonyi ajándéknak, de akár karácsony utára is, vagy akár a következő évi ajándékként is, hiszen amikor ezt a beszélgetést a hallgatók hallani fogják, már nem biztos, hogy lesz lehetőségük új könyveket vásárolni. És mindenképpen olyan könyvet szerettem volna, amik új kiadások, hogy könnyű legyen megszerezni akár tényleg ajándékként is, vagy akár könyvtárban is beszerezhetőek legyenek. Illetve azért is ezt a kettőt választottam, mert a régi idők karácsonya az egy olyan válogatás kötet, amit ha elolvasunk, akkor nem biztos, hogy olyan történeteket olvasunk benne, amik ezek a boldog karácsonyoknak az emlékét idézni. Az, hogy a régi idők karácsonya itt arra is utal, hogy ahogy mondtam is, hogy nagy klasszikus íróknak a műveiből készült a válogatás, mint Andersen, Csehov, Dosztojevszki, Jókai Mór, Kródi Gyula, stb. Tehát az ő karácsonyi élményeik azok nem feltétlenül az a megkírt boldog karácsonyok, hanem azért nyilván ők egy más világban éltek, és hogy nem mindig csak ilyen szomorú történetekről beszélgessünk, arra gondoltam, hogy akkor párhuzamosan ajánljuk a Karácsonyi Fények című válogatást is, amely magyar íróknak az elbeszélésének a válogatása. Ebben is vannak nagy magyar írók, mint például Gárdonyi, de kevésbé ismert írók is. Számomra is, amikor elolvastam, vagy amikor legelőször kézbe vettem a könyvet, megnéztem, hogy kinek az írásai vannak benne, és nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akinek nem ismertem a nevét, nem ismertem a munkásságát, aztán így rákerestem, hogy kik ezek az emberek, amikor így olvastam, és több olyan szerzővel is találkoztam, akinek más művét is majd talán a közeljövőben el fogom olvasni, és itt nagyon sok a kortárs szerző, de akár például olyan papköltőíró is van benne, aki a Gyulafehérvári Egyház megyenek az egyik papja, és számomra egy kevésbé is, sőt, teljesen ismeretlen író volt, de egy nagyon szép történetet választott a szerkesztő az ő munkásságából is.
Szoktuk emlegetni, hogy az advent, az elcsendesedés időszaka, amelyet mostanában egyre kevésbé tudunk megélni, hiszen igazándiból még a belső elcsendesedés is nehezen megy egy túlterhelt adventi időszakban, illetve igazándiból, ahogyan néha belecsöppenünk a karácsonyba, valójában csak az a pár nap adódik sokaknak szünetnek, vagy esetleg olyan hobbiknak élni, mint az olvasás. Ezért is fontos, hogy így az ünnepre hoztál ünnepi olvasmányajánlót. Hiszen sokszor szoktunk karácsonykor olyan dolgokat is csinálni, amelyeket a szürke hétköznapokon nem. Tehát alapvetően az emberek, nem tudom, hogy kimondható ez, hogy kevesebbet olvasnak szép irodalmat, regényeket, könyveket, és inkább az internetes újságokat, internetes cikkeket, alapvetően magazinokat. Természetesen nyilván nem lehet általános, de én azt gondolom, hogy viszont karácsonykor még akár ajándékba is kapunk egy-egy könyvet, és nekiülünk, mert olyankor megvan egy kicsit így az ideje. Lelassulunk, befelé figyelünk. És pontosan erre is jók az ilyen olvasmányok, amit te hoztál. Mit lehet tudni pontosan erről a két kötetről, hiszen arról már mondtál részletet, hogy az egyikben olyan íróktól válogat a szerkesztő, akik hát régebben éltek, és a másik egy picit más nézőpontú karácsonyt állít fókuszba.
A régi idő karácsonya válogatás tematikája mögött az a koncepció állt, hogy híres, nagy klasszikus szerzőknek a műveiből válogassanak. És nyilván, hogyha belegondolunk, hogy kik ezek a szerzők, akár egy Csehov, akár egy Dosztojevszki, hát azért az ő munkásságukról úgy általában elmondható az, hogy nagyon sokszor tragédiákról, de mégis nagyon komoly, nagyon mély emberi érzelmekről írtak. És hogyha belegondolunk abba, hogy ők mikor éltek, nyilván ők nem a jelenben éltek, nem is a közelmúltban, hanem egy kicsit régebbi időben, de sokkal nehezebb életkörülmények között éltek, mint akár a mi világunkban élünk, és így nem várhatjuk el azt tőlük, hogy olyan karácsonyt írjanak le, amilyet mi úgy elképzelünk így az álomvilágunkba. Tehát én például itt a könyv kapcsán olvastam több olyan kritikát, hiszen ugye tudjuk, hogy könyvekről nagyon sok pozitív és negatív kritikát is szoktak írni az emberek. Ez nagyon népszerű dolog manapság, hogy véleményt mondani szerzőkről, könyvekről, stb. És nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy gyönyörű a könyv kívülről, ami valóban, hogyha most a hallgatók nem látják, de egyébként egy ilyen nagyon szép karácsonyi motívum összeállítás van rajta, tehát itt a mézeskalástól kezdve a kis csizma, a cukorboton át, kis sapka, szaloncukor, stb. Minden megjelenik, tehát tényleg minden olyan elem megtalálható a könyv borítóján, ami egy ilyen klasszikus karácsonyi képeslapon szerepelni szokott, de a könyv előről nem ilyen. És valóban nem ilyen, hiszen ugye, amint mondtam is, hogy régebbi idő karácsonyait, mint ahogy a cím is utal rá, egy régi idő karácsonya, így minden szerzőnek a saját korának a karácsonya van benne, és azért, ha végignézzük a tartalomjegyzéket, hogy kik írtak benne, azért az ő életükben nem feltétlenül volt meg az a kényelem, az a, mondjuk azt a jólét, mint ami ma a mi világunkban megvan. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért kritizálták ezt a könyvet, hogy nem ezt várták tőle, hanem egy sokkal boldogabb, sokkal örömtelibb karácsonynak a leírását várták, mert hogy ma egy olyan világban élünk, hogy a tökéletességet várnánk. És én meg azt gondolom, hogy pont azért is érdemes akár ezt a könyvet elolvasni, mert akkor egy olyan tükröt tarthat számunkra, hogy mi mennyivel jobb világban élünk, mennyivel nyugodtabb, mennyivel könnyebb világban élünk ahhoz képest, amiben nagyon sokan korábban éltek, és hogy sokszor ugye nem tudjuk értékelni azt, hogy nekünk megvan mindenünk, és ez nem mindig volt így. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy jelenleg sincs meg mindenkinek mindene. Én azt gondolom, hogyha ilyeneket, ilyen történeteket olvasunk, akkor sokkal jobban tudunk értékelni olyan dolgokat, amiket teljesen természetesnek gondolnánk. Pedig nem természetes, csak most a mai világunk az olyan, hogy természetesnek gondoljuk azt, ami igazából kiváltság.
Emlékszem, hogy az előző évben Dickens és Gárdonyi műveit is hoztuk akkor karácsonytájt, vagy karácsonyra olvasmányajánlónak, és már ott is kiemelted ezt a szempontot, hogy milyen jó középpontba a látószögünkbe tenni esetleg egy-egy régi, régebbi idő karácsonyát, ami rá tud virágítani a mai jólétünkre, és ezt most úgy értem jólét alatt, hogy valóban amiben élünk, amilyen közegünk van, abban mindenünk megvan, természetesen persze küzdünk gondokkal és egészségügyi gondokkal is sok hallgatónk, és van, aki a magánnyal, vagy esetleg azzal, hogy messze élnek a családtagok, gyerekek, unokák, de valamilyen szempontból nyugodt életünk van, nyugodt világunk van, mert azok a korok, amikről olvashatunk, azokban azért más volt a jellemző. Milyen korok vannak még erre, egy picit térjünk rá, mert pár embert már említettél írók kapcsán, de ahogy így tanulmányoztad, olvasgattad, milyen korszakba repít minket vissza?
Alapvetően a 19. század és a 20. század első felébe repít minket vissza a történeteink keresztül, és nyilván, ha történeti tanulmányainkon, a történet olvasmányainkban visszagondolunk, akkor azért ezek nehéz korok, válságokkal teli korok, szegénységek, különféle természeti katasztrófák utáni világok. Tehát azért nem mindig volt olyan a karácsony, ahogy mi azt úgy elképzeljük, hogy régen milyen tökéletes volt. És én amúgy azt gondolom, hogy ha a másik kötetet is kézbe vesszük, amiben már kortársabb, illetve 20. századi magyar szerzőknek az írásaiból olvashatunk a karácsonyi fényekben, ott már egy sokkal boldogabb karácsonyképet kaphatunk, ahol többször gyerekeknek a karácsonyát írja le különféle egyszerű vidéki társadalmakban, akár ugye mondjuk Gárdonyi kapcsán is, hiszen tudjuk, hogy Gárdonyi egy falusi gyermek volt lényegében, és azért egy sokkal nyugodtabb világot mutat be. Tehát, hogy te utaltál arra így a beszélgetésünk első felében, hogy rohanunk, és hogy nincs időnk arra, hogy úgy megérkezzünk, hanem inkább így mondjuk azt, hogy csúnya szóval beesünk a karácsonyba, és akár itt például ebben Gárdonyitól egy olyan novellát választottak, aminek az a címe, hogy Roráte, ami ugye a hajnali miséről szól, aminek a hagyománya ma is él, itt Egerben is minden nap van hajnali mise a bazilikában, és ahogy Gárdonyitól olvassam, hogy hogyan mentek a tömegek a Rorátéra, nyilván régen ugye vitték a kis lámpás, ha többi, akkor még nem volt közvilágítás, de most is egyébként olyan jó érzés reggel látni azt, hogy így a kis utcákból csoportosulások jönnek. És azért az olyan jó érzés, hogy ez nem csak régen volt így, hanem azért valamit sikerült így megtartani a régi hagyományokból, és hogy ma is van erre igény. És nyilván az, hogy reggel 6-ra ott lenni valahol, az azt jelenti, hogy korábban kell kelni, nagy valószínűséggel, mint ahogy szoktunk, de azért én nagyon örülök neki, hogy azért vannak olyan emberek, akik veszik ezt a talán fáradtságot, vagy lehet, hogy valamiről le kell mondani annak érdekében, hogy ott legyenek, de napról napra lehet látni ugyanazokat az arcokat, és az olyan jó érzés, hogy van, akiben van egy olyan erős elhatározás, mondjuk elhatározza, hogy ő fog menni, és akkor sikerül is neki így mindig menni, és ezért teljesen más az, hogy most a kivilágított utcán megyünk, mint amikor régen vitték a kis lámpásukat, mert a sötétben nem láttak. Én például még nagyszüleimtől hallottam többször azt, hogy ugye amikor mentek a hajnali misére, hát a fél falu ment, tehát az olyan természetes volt, hogy mennek, hiszen az a szokás, és akkor minden gyerek vitte a kis lámpását, ott csúszkáltak, stb. Nagyon sokan el is csúsztak, ugye akkoriban azért nem mindenkinek volt olyan cipőválasztéka, mint a mai világunkban van, tehát akkor például mondjuk felhúzták a zoknit a csizmára, ne csúszzanak el, de akkor is mentek. Tehát, hogy számukra nem volt az kifogás, hogy most hideg van, jeges az út, fúj a szél, esik az eső, esik a hó, hanem olyan teljesen természetesnek gondolták azt, hogy az adventi várakozásnak a részét képezi az, hogy mondjuk tényleg minden reggel elmenjenek a hajnali misére, és részt vegyenek ebben a szentmisében, és ez részese legyen az ő karácsonyi készületüknek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk karácsonyi olvasmányajánlónkat. Ugye a két könyv közül mondod azt, hogy az egyik nyilván a régebbi idők karácsonyát mutatja be, a másik egy modernebb vonulat, de a modernebb vonulatban is a klasszikus írók is jelen vannak. Kicsit, ahogy így említed, a boldog békeidők jutnak eszembe. Ez még nem az a háborús időszak, amiről az elmúlt adásban is beszélgettünk. Ezek más karácsonyok, másfajta jellegűek, pláne, hogyha egy kis településről, egy kis faluból veszünk karácsonyi történeteket, hiszen ott azért a meghittség családiasság, mindenki ismer mindenkit, ott azért jelen van. Gondolom, hogy az ember szívesen csemengézik ezekből a történetekből, és hát kinyithatjuk őket úgy is, hogy ha megpillantjuk esetleg egy olyan írót, akit kedvelünk, szeretünk, akkor az övével kezdjük, az ő írásával. Márti, te milyen írásokat emelnél ki ebből?
Nagyon jól fogalmaztad meg azt, hogy az ilyen könyveket nagyon sokan én is úgy vettem a kezembe, hogy először azokat olvastam, akiket szeretek, vagy akiket ismerek. Mint hogy utaltam is arra, több olyan szerzőnek a nevével találkoztam, aki számomra előtte ismeretlen volt. Ott a függetlenül kiváló írásaik vannak. Tehát lehet, hogy azért is, de alapvetően ezt a hallgatók közül mezőmet összehallották, hogy ritkában szoktam novellás köteteket olvasni. Sokszor úgy belegondolok, hogy ezt lehet, hogy sajnálom is, mert pont a novellákon keresztül meg lehet ismerni olyan szerzőket, akiktől mondjuk kevesebbet vagy olvasunk, kevesebbet olvasok, vagy akár számomra teljesen ismeretlen a neve. És például jelen esetben is, hát én ugye először a kedvenc íróimmal kezdtem, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen én Gárdonyinak az írását nagyon szeretem, de akár Kródi Gyulát is, és Kródi Gyulának is kettő novellája is bekerült a válogatásba, de ugyanígy bekerült Mikszáth Kálmának, amit hozott a Jézuska című írása is, vagy akár egy Füstmilán is, vagy egy Déri Tibor, hogy így a nagyobb, ismertebb szerzőket említsük, de így több olyan kisebb, kevésbé ismert szerzőnek az írása is bekerült, akár a Zsigray Juliannának a régi karácsony, aki számomra teljesen ismeretlen volt, és egy nagyon szép történetet mutat be, de ugyanígy akár egy Tömörkényi István is egy szép, békés karácsonynak a történetét mutatja be, illetve több olyan szerző is van, akár Kosztolányi, akár Kincs István, aki egy ilyen idillikusabb karácsony képét mutatja be, ahol mondjuk egy angyal van a középpontban, vagy a kis Jézusról szól. Tehát itt igazából a gyerekekhez kapcsolódó történeteket is. Tehát pont ezért választottam ezt a kötetet, hogyha valaki egy ilyen kellemesebb karácsonyi történetválogatást szeretne olvasni, akkor ez kiváló választás lehet, és hogyha esetleg a következő években valaki gondolkodik azon, hogy valakinek könyvet ajándékozni, ami szerintem manapság egyre népszerűbb, és ez nagyon jó dolog, hogy karácsonykor egyre többen szoktak könyvet ajándékozni, és így azok az emberek, akik mondjuk lehet, hogy évközben maguknak nem vesznek könyvet, ők is sokkal többször találkozhatnak olyan, hogy kézbe venni egy könyvet, és hogy érezni azt, hogy a könyvet kézbe venni, lapozni, és hogy mennyi mennyivel másabb érzés, mint akár egy digitális könyvet olvasni, és így pont emiatt gondoltam arra, hogy esetleg ötletet lehet arra adni, hogy a következő években milyen témájú könyveket is lehet adni ajándékba, mert pont ahogy említetted is, hogy karácsonykor, vagy akár ha valamilyen többnapos ünnep van, akkor az emberek szívesebben csinálnak olyan dolgot, amit lehet, hogy évközben kevésbé szoktak, meg azért karácsonykor nagyon sokan így a családi látogatások között sokkal szívesebben leülnek, olyan nyugodt tevékenységeket végeznek, ami nem így a mindennapok körforgásához kapcsolódik, és lehet, hogy ilyenkor több ember szakít arra időt, hogy leüljön, és mondjuk esetleg egy filmes ellentétben inkább egy könyvet vegyen a kezébe, és egy rövid történetet elolvasson. És egyébként azért is jók ezek a novella válogatások, mert hogyha valaki nem akar egy hosszú történetet elolvasni, akkor itt tényleg néhány oldalas novellákon keresztül mégis egy nagyon szép történetet tud elolvasni, és megvan neki az az olvasmányélmény, ami lehet, hogy már egy régi olvasmányélmény, vagy pedig azért sokan szokták azt mondani, hogy nem szoktam olvasni, nekem nincs időm olvasni. De azért valljuk be őszintén, hogy egy 6-8-10 oldalakra szerintem azért mindenkinek van ideje.
Mit üzen a mai koremberének ez a két novellás kötet ezekkel a karácsonyi történetekkel, elbeszélésekkel? Mit gondolsz, hogy hogyan tudjuk a karácsonyi csodát átmenekíteni a mi életünkbe, hogyha ezt a két könyvet a kezünkbe vesszük?
Azt gondolom, hogy valóban a karácsonyi csodát közelebb hozza az emberhez, és azt is, hogy megértsük a karácsonynak az igazi üzenetét, és hogy ne az legyen, hogy tényleg megérkezünk 24-ére, és elfáradtunk, és nagyon örülünk annak, hogy mi az, amit megcsináltunk, de bosszankodunk azon, hogy mivel nem lettünk kész, mert hogy nem ez a fontos. És nagyon sok olyan történetet is találunk, és nagyon sok olyan történettel is találkozhatunk, ahol akár egy egyedül élő embernek a karácsonyáról van szó, vagy valaki egyedül marad, vagy valami tragédia, trauma történik az életében, és ez viszont rávilágíthat minket arra, hogy milyen fontos az, hogy figyeljünk arra is, aki egyedül van. Te is említetted azt, hogy nagyon sokan távol vannak a szeretteiktől, gyerekeik, unokáik távolabb vannak, és hogyha azok az emberek, akiknek van rá lehetőség, és mondjuk tudjuk azt, hogy mondjuk valaki egyedül él, hogyha mindenki csak egy embert felhívna, akkor annak az egy embernek egy sokkal bensőségesebb karácsonya lehetne azzal, hogy valakinek eszébe jutott. Tehát, hogy igazából sokszor nem gondolunk arra, hogy mondjuk van egy családunk, akikkel együtt vagyunk, és hogy nem mindenkinek van erre lehetősége. Mert azért, ahogy te is említetted, nagyon sok olyan ember van, főleg idősebb emberek, akiknek a gyerekei, unokái távol élnek, és lehet, hogy csak karácsony után, de az is lehet, hogy karácsony környékén sem fogják meglátogatni, vagy akár azért, mert dolgoznak, vagy pedig azért, mert nagyon messze vannak, mert azért manapság nagyon sok olyan ember van, akinek több száz, akár több ezer kilométerre vannak így a szerettei, és biztos, hogy mindenkinek jól esik az, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogy van.
A legkülönlegesebb része az olvasmányajánlóinknak egész évben mindig az, amikor ki is nyitjuk a könyveket, és egy kicsit ízelítőt adsz a hallgatóknak abból, hogy miért is hoztad azt az adott olvasmányajánlót arra a napra. Legtöbbször ezek az írások, ezek a könyvek magukért beszélnek, úgyhogy most jöjjenek akkor ezek a karácsonyi elbeszélések, azok, amelyeket kiemeltél, amelyeket úgy gondoltál, hogy fontos neked is, vagy fontos lenne, hogy a hallgatókhoz eljuttasd.
Több idézetet választottam, de nem biztos, hogy lesz időnk mindegyikre. Az egyik idézetet Krúdi Gyulának a Karácsony Este című novellájából választottam, amit igazából azért választottam meg, Krúdi Gyula talán egy közismert szerző, és egy nagyon jó stílusú író egyébként, és azt gondolom, hogy neki, tehát a tőle vett idézet talán kedvcsináló lehet az olvasók számára is. Krúdi Gyula így ír a Karácsony Este című novellájában. Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben. Régen ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos ablakai felé, ropogós estéből havas vállal megérkezni a karácsonyi meleg szobába, télies eledelekkel vidítani átfázott belsőségüket, a házaló betlehemesek szakállán igazi hófehérlését observálni, mély hóban bandukolni az istálló lámpás után az éjféli misére, mint ködből, sárból, nedvességből érkezettel járulni a szenté válott fenyőfához. Ez az idézet szerintem tökéletesen bemutatja azt, hogy milyen a régi idők karácsonya, egy kicsit modernebb verzióban, hogy például milyen fontos az, hogy elmenni az évféli misére, hogy Ugye ma azért nagyon sok olyan család van, akik csak évente egyszer mennek el a templomba karácsonykor, hagyományból, és azért régen ez sokkal természetesebb volt, hogy nem csak akkor megyünk, hanem máskor is, és ez egy nagyon jól leírja azt, hogy régen milyen volt elmenni, és milyen volt ez a hangulat, amire nagyon sokszor ma is vágyunk, hogy fehér karácsonyunk legyen. Tehát igazából ez nem újdonság. Régen is a fehér karácsonyt sokkal jobban szerették az emberek, mert valahogy a karácsonyi hangulatunkhoz a fehér, a hó az sokkal jobban hozzáillik, mint a latyakos, saras, vizes karácsony. Következő idézetet Zsigray Juliannától, a Régi karácsony című novellából választottam, de ez pedig arra egy nagyon jó példa, hogy milyen az, amikor egy kis gyerek, egy kislány hogyan éli meg a karácsonyt, és ma is azért nagyon sokszor van az, hogy a gyerekek így levelet írnak a Jézuskának, ez sem újdonság, régen is voltak ilyenek, és egy nagyon szép leírás arról, hogy az ő történetében egy kislány hogyan is végzi ezt a szokást. A kislány borítékba teszi a levelet, aztán megcímzi. Nagy dűlöngélő betűkkel Jézuskának. Ennyi cím elég. Majd átmegy a hálószobába, cipőcskéjét leveti, csizmát húz, felveszi kis bundáját, gondosan megköti prémes főkötőjét. Óvatosan, hogy senki meg ne lássa, kilopódzik a kertbe. Csak lassan tud haladni, mert már reggel óta esik a hó, és nem lehetett tisztára seperni az utakat. A kert álomliget, mindenem vastagon áll a hó. És akkor itt még megírja, hogy hogyan megy tovább, és utána a történet végén pedig a kislány szuszog, mire eléri a kert végében a nagy olajfát. Mélységesen szereti a titokzatos, illatos ezüstfát. Nyáron mindig alatta játszik. Beszélgetni is szeret vele. Angeluszkor itt szokott imádkozni. Jézuska levelét is a fára bízza.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bach karácsony harmadnapjára írt kantátái közül ma a Züßer Trost, mein Jesu kömmt című darabot hallhatják. A művet 1725-ben Georg Christian Lehmsz szövegére komponálta a zeneszerző. A lipcsei hívek a Szentleckében a zsidókhoz írt levél első részéből az első 14 verset hallhatták. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten? Fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd pedig, atya leszek, és ő az én fiam lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól. Imádja őt Isten minden angyala. És az angyalokra lesz mondja ugyan, angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjaivá, de a fiúról így szól. A te trónusod örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened örömolajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak. Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha. Az angyalok közül kinek mondta valaha? Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Az evangélium János mindannyiunk által jól ismert prológusa. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Alfred Dürr írja a kantátáról a következőket. A karácsony harmadnapjára írt többi Bach kantátához hasonlóan, ez az 1725-ben a Darmstadti Georg Christian Lehm szövegkönyvére komponált darab sincs szorosabb kapcsolatban az erre a napra rendelt ige szakaszokkal, hanem általánosságban fejezi ki az örömöt, amit a Jézus eljövetelével nyert üdvösséghoz az embereknek. A szöveg többször utal arra a paradoxonra, hogy az Isten megalázkodása egyben az emberi nem felemelkedését is jelenti. A zárókorál pedig a Lobt Gott ír Christen allzugleich, 8. strófája kibővíti a mondani valót, és a bűnbeesésre irányítja a figyelmet. A paradicsom, amelyből Ádám kiűzetett, ismét nyitva áll. Bach kompozíciója a Tamás iskola növendékeinek erős karácsonyi igénybevételére való tekintettel kamarazenei hangszerelésű. A kórusnak csak a zárókorát kell énekelnie, a négy szóló énekeshez pedig egy fuvola, egy oboe d'amore, vonósok és kontinuó járul. A bű bensőséges jellege egyébként a szöveggel is összhangban van, amely végig egyes szám első szemében azt hangsúlyozza, hogy Isten üdvözítő cselekedete mennyire jelentős a keresztény egyéniség számára. A nyitó ária, a kantáta legismertebb tétele Bach legszerencsésebb sugallatai közé tartozik. A szövegben található viszonylagos kontraszt, Trost, Freude, Vigasz, Öröm, a Molt Adagio feliratot főrész, vagyis nagyon lassan, és a Vivace jelzésű középrész, vagyis élénken, ellentétében fejeződik ki. A bevezető ritornelben a fuvola ornamentális futamaiból páratlanul széles dallamívek fejlődnek ki, a vonósok és az oboe de amore piano sempre kíséretével, vagyis mindig halkan kell játszani. A szoprán szólista ennek a bevezető dallamnak ének szólamra leegyszerűsített megismétlésével lép be, de két ütem után a fuvola ismét átveszi a dallamot, és a bevezető ritornel ismétlését a szoprán nyugalmas, cantabilis szólama mellett kibővített formában fejezi be, s a főrész befejezés előtt nem sokkal még a témafejet is, amelyet az előbb a szopránnak átadott, újra átveszi. A középrészhez átvezető hangszeres szakasz ismét az immár felére rövidített bevezető ritornelt idézi. A gyors középrészt a mindjárt az elején belépő motívum uralja. Ezzel kezd a szoprán, majd a hangszerek újra és újra felidézik a motívumot, a szoprán triolás melizmáival megszakítva, amelyeket azután koncertálva továbbad a fuvolának. A főrész pontos da capo ismétlése kerekíti le a tételt. Ez a szokatlan ária messze felülmúlja a többi tételt. A következőkben két recitatívó szekkó fog közre egy andante jelzésű alla breve áriát, amelyben az oboe d'amore, a hegedűk és a brácsa közös obligát szólamban egyesülnek. A hangszínbeli és dinamikai árnyalást úgy valósítja meg Bach, hogy a vokális részek alatt az obligát szólamot csak az oboával és az első hegedű első pultjával játszhatja. A mű egyszerű négy szólamú korállal fejeződik be. A kantáta szövege így hangzik. Szoprán ária. Jézusom jön, mi édes vigasztalás! Éppen most fog megszületni, örvendezik szívem és lelkem, hogy drága Istenem, a menny számára választott ki engem. Basszus recitatívó. Örvendez szívem, távozik már a fájdalom, amely oly sokáig nyomasztott. Isten legdrágább fiát, akit oly nagy becsben tartott, elküldte erre a világra. Elhagyta a mennyei trónust, hogy az egész világot rabráncaitól és a rabszolgaságból megszabadítsa. Ó, csodálatos tett! Isten emberré lesz, és a földön még nálunk is mélyebbre száll, és szegényebbé lesz. Alt ária, Jézus alázatából vigasztalást nyerek, szegénységében gazdagságot lelek. Az ő nyomorúsága számomra üdvösséget és boldogságot jelent. Igen, az ő csodálatos keze áldásból fon nekem koszorút. Tenor recitatívó, te drága Isten fia, föltártad előttem a mennyet, és az, hogy olyan mélyre szálltál, az üdvösség fényét hozta el nekem. Mivel te csakis irántunk való szeretetből hagytad el atyát trónját és lakhelyét, mi is szívünkbe akarunk fogadni téged. Zárókorál feltárja újra a szépséges paradicsom kapuját. A kérub nem állott többé. Istennek hála, dicséret és magasztalás. Az amszterdami barokk zenekart és a kórust Ton Koopman vezényli. Áldott ünneplést kívánok, viszont hallásra.
Weicht der Schmerz, der dich so lange Zeit gedrückt. Gott hat den liebsten Sohn, den ihr so hoch und teuer hält, auf diese Welt geschickt. Er lässt den Himmelsthron und wie die ganze Welt aus ihren Sklavenketten und ihrer Dienstbarkeit erretten. O wundervolle Tat, Gott wird ein Mensch und will auf Erden noch niedriger als wir und noch viel ärmer werden.
Allein des Vaters Burg und Thron aus Liebe gegen uns verlassen,
so wollen wir dich auch dafür in unsere Härte fassen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Stranger beware, there's love in the air on the berry skies. Try to be smart and don't let your heart catch on fire. Love becomes king the moment it's spring on the berry skies. Lonely hearts meet somewhere on the street of desire.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak